Tisztelt üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a szervezőknek a meghívást. Magamról csak annyi kiegészítést tennék, hogy én olyan műegyetemen dolgozom, de amiről most beszámolok, az már a Nemzeti Könyvtár által elindított projekt keretében végzett munkáról számot teszem meg. Tudnék, a Nemzeti Könyvtárban másfél-két éve elindult az a munka, amire a levezető elnök is utalt, hogy tudnék, nemzeti névtereket kell elkezdeni építeni. Én egy rövid definícióval kezdeném, hogy szerintem miért fontosak és mi a funkciójuk a névtereknek egyáltalán. Utána mutatnék egy prototípust, mert az elmúlt másfél évben egy-két prototípus már felépítettünk. Nagyon hangsúlyoznám, hogy prototípusról van szó, és a jövőben, hogyha valóban megnyílnak azok a pénzforrások, akkor nagy erővel lehet kezdeni a névtereket építeni. És az előadás második részében pedig, amennyi idő marad, nyilván kevés, de amennyi marad, abban pedig igazából csak azt a szerkezetet szeretném felmutatni, ami azt mutatja, hogy mit is jelent, milyen feladatokat jelent a nemzeti és lokális névtereknek az építése. Tulajdonképpen arra szeretnék felmutatni, hogy önmagában nem érdemes nemzeti névtérről beszélni, hanem van egy hármas szint, amit folyamatosan figyelme kell venni. Van egy nemzetközi névtér szint, van egy nemzeti névtér szint, és vannak lokális névtér szint. Lokális névterek. Na szóval egy definícióval kezdeném. Régóta foglalkozom én már a névtereknek a kérdésével, de olyan rövid meghatározást, amit most idefele váltam ki, még nem tudtam magamnak sem. Tehát én most elismerem, mondom magamnak szám, hogy szerintem úgy kell a névtereknek a funkcióját, értelmét meghatározni, hogy azt mondjuk, hogy hát az emberiség kultúrkincseit azt eddig intézményekben, memoriaintézményekben tároltak. Amikor megjelenik a hálózat, akkor egy felszabadító érzés és egy hihetetlen nagy előrelépés, hogy megszűnik a földrajzi korlát, az a földrajzi korlát, ami az intézményi tagoltság miatt, a memoriaintézményi tagoltság miatt szükségszerűen létezett a hálózatot megelőző időszakban. Bárhonnan hozzáférhetünk a hálózaton keresztül a memoriaintézményekben tárolt kulturális kincsekhez. Ez egy hatalmas erőlépés. Mellékesen megjegyzem, az időbeli korlát is megszűnik, de ez most lényegtelen. Egy korlát megmarad még mindig. Az intézményi tagoltság még ekkor is megvan. És ez a felhasználó élményt nagyon csökkenti, nehezíti a kulturális kincsek megtalálását és befogadását. Az, hogy még mindig intézményi tagoltságban érhetjük el a virtuális térben az a minket érdeklő kulturális kincseket, objektumokat, dokumentumokat. És a névtereknek tulajdonképpen az a funkciója és célja, hogy ezt a fajta virtuális térben még létező intézményi tagoltságot megszüntessék. És akkor most mutatnék pár példát arra, hogy tulajdonképpen ez hogy tud működni a konkrét gyakorlatban. Újra hangsúlyozom, ez még prototípus, tehát hibák lehetnek még benne. Itt ez most, ami eddig prototípus szinten elkészült, ez három névtér, kezdeményezés, egy személynévtér, egy testületi névtér és egy földrajzi névtér. Most a földrajzi névtér belépő pontján vagyunk, én már beírtam egy keresést, a magyar kultúrában ez egy a politikai történelmi változások okán egy fontos toposz, hogy akkor a település nevek hogy változnak. És akkor például mi tudjuk, hogy volt egy Leninváros, ami már nincs. Na hány Leninváros van? A magyar közgondolkodás gyakran azt mondja, hogy egy Leninváros volt, de már nincs. Írjuk be a keresőbe, látják, beírtam, és akkor megkapjuk azt, hogy tulajdonképpen három, a magyar történelemben három Leninváros nevű település vagy település rész volt. Nem csak az, amire mindenki gondolhat, Tiszaszederkény, Tiszaújváros, a mai Tiszaújváros, hanem a 20. kerületet, a mai 20. kerületet is nevezték így valamikor, és van még Kecskeméten is egy Leninváros nevű település rész. Tehát a névtereknek az első belépési pontja nyilván az kínálja, hogy keressünk meg valamit, épp most valami földrajzi helyet. És akkor a közgyűjtemi gyakorlatban ez már lehet, hogy elég is, mert a közgyűjtemi gyakorlatban a névtereknek a használata az csak arra kell, hogy azért kell, hogy a Leninvárosok között, vagy az öreg hegyek között, amikből még több van, mint három, 60-70 öreg hegy van ebben a mostani magyar földrajzi névtérben, ezek között egyértelmű különbséget tudjon tenni, tehát be tudja azonosítani. Le akar írni egy könyvet, egy könyvtáros a kezébe vesz egy könyvet, ez Leninvárosról szól, melyik Leninvárosról szól, el kell dönteni, ebből a háromból választani kell. Ha ide lép, megnézi, hogy melyik, ott látni lehet, hogy hogy mutatja, hogy a földtől elindulva Európa, Magyarország, Borsod, ahogy Zempli megye, Tiszaújvárosi járás, Tiszaújváros. Na akkor erről van szó, akkor ezt kiválasztja a másikra, akkor a másikat választja ki. Amikor 70 öreg hegyből kell választani, akkor kiválasztja azt az öreg hegyet, ami neki kell, azt hozzá tudja rendelni a könyvhöz, és akkor ő megnyugodott, hogy egyértelműen hozzá tudta a megfelelő pontos értéket rendelni a könyvhöz. És ez ugyanis az, amikor egy múzeumi tárgyat kell leírni, Leninvárosban találták, ennyit tudnak, akkor melyik Leninváros tegyem a múzeumi tárgyhoz, és bármit filmet le akarok írni, bármilyen kulturális objektumot, dokumentumot le akarok írni, akkor szükség van a névterekre azért, hogy egyértelműen tudjak választani a névtér elemei közül. És tulajdonképpen ez már kiszolgálja az a felület a névtereknek, a névtér használó igényt a közütemény szinten. Ha esetleg valaki nem tud ez akar még dönteni, akkor természetesen bemehet, és most ezt teszem meg, bemehet egy olyan oldalra, ahol sokkal több adatot kap meg. Ez már a publikumnak is szólhat, mert itt már meg lehet tudni azt, hogy Tiszaújvárosról mit tudunk, és akkor ott látszik az, hogy a nevei hogyan változtak, Tiszaújváros, Leninváros, Tiszaszerkény, mettől meddig volt, milyen a típusa, itt most csak annyit tudunk egyenlő, hogy város, nyilván valamikor mint település volt, ha majd az az adat is bekerül a rendszerbe, akkor azt is jelezni lehet. Itt a bal oldalon azt lehet nézni, hogy milyen település részei vannak, és akkor azt lehetne választani, ezt most nem teszem meg. Milyen vízrajzi elemek vannak a településen belül, milyen természetrajzi elemek, mi a felettese, tehát Borsodói megye a járás, és akkor itt lehet látni a geometriáját is, tehát a OpenStreetMap infrastruktúráját, tehát vagy adataira támaszkodva mutatjuk a geometriát, ezt is időhöz lehet rendelni, tehát időben, ha változik egy településnek a terület, akkor ezt is meg lehet jeleníteni. Ez tehát az az adatréteg, ami már bővebb, mint az előző oldalon volt, ami már nem csak abban segít, hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik Tiszaújvárosról, vagy melyik Leninvárosról van szó, hanem ez már sokkal több adatot biztosít az adott entitásról, itt most Tiszaújvárosról, vagy a régi Leninvárosról. Ennek a logikájáról szívesen beszélni, de nincs rá időm. Annyit jelzek, hogy ezek, amik később ki fogom mondani, ezek tulajdonnévterek, a földrajzi névterek tulajdonnévtér, és a tulajdonnévterekben tulajdonképpen példányok vannak, tehát filozófiai értelemben partikulárik vannak, amelyeket úgy tudunk pontosan megragadni, ha a térben és az időben tudjuk lokalizálni. A térbeni lokalizálást azt ez a térképi geometriai megfeleltetés jelenti. Az időbeli lokalizáláshoz pedig arra van szükség, hogy az adott entitást, itt most a földrajzi helyet leíró adatokat mindig időhöz rendeljem, tolik eseményekhez rendeljem. Mettől meddig volt ennek a dolognak, amit ma Tiszaújvárosnak nevezünk, Leninváros a neve. Ott látják, hogy ott van, hogy 70.04.22-től 91.02.01-ig. És akkor a neveit, a típusbesorolásait, az alárendeltjeit és a geometriáját, ha térhez rendelem, akkor sok minden lehetőséghez hozzájutok. Például akkor visszamegyek. Nézzék meg, itt jobb felső sarokban ott van a mai dátum, tehát mai érvényes állapotot mutatja, de visszamegyek itt egy timeline segítségével, amit fölkínál 1970-re, és akkor ott már azt látják, hogy Tiszaszederkény volt. Tehát tulajdonképpen potenciálisan kínálja ez a rendszer, ez a megoldás, amiről az előbb így rávillantottam egy picit, kínálja az, hogy a névterek az időhöz kötötten szolgálják ki a névkeresés igényt. És ez nagyon fontos a közgyűjteményi világ számára. Az informatika, az ipar világára az nem fontos, mert az informatika, az ipar az jelen időben gondolkozik. Ma mi van, ez érdekli. Ma el akarok jutni A-ból B-be, egy térkép segítségével, akkor az a fontos, hogy ma hogy nevezik az objektumokat. Közgyűjtemények a történelmi anyagokkal dolgoznak, ott elemi szükség van arra, hogy az időben is tudjam a névtérállomány adatait kezelni. És akkor ez a példa mutatja azt, hogy tulajdonképpen az lenne a kívánatos a közgyűjtemény dolgozók számára, vagy a történelmi kulturális dokumentumok iránt érdeklődők számára, hogyha egy időt engem be tudnám állítani, hogy engem mikori névállapot érdekel, és akkor azt szerint kapnám meg. Ez potenciálisan ez a rendszer már tudja, a nagyon kevés adat van még benne a történelmi layerben, de tulajdonképpen ez már fogadni képes, itt a példa. ugyanezt meg tudnám mutatni a megyékkel és másokkal, de most erre nincs idő. Szeretnék visszamenni most a... Mába. És akkor most mutatom meg, hogy akkor a nemzeti névtérnek mi az igazi értelme és funkciója. Az az oszlop, amit itt jobb oldalon látnak. Ezek, ezek külső linkek, amelyek mutatnak valahova a virtuális térben, és ezek már névtér kompatibilisek. Tehát ha én most Tiszaújvárosról megkaptam azt, amit itt látok, amit összegyűjtött a nemzeti névtér, fontos tudnivalót, ahhoz képest a felhasználónak tudok további egy kattintással elérhető adatokat biztosítani, például a KSH-ba elküldöm, azt most nem tudom, milyen gyorsan fogok. Itt van. És akkor ez már a KSH honlapjáról, a KSH statisztikai adatokat mutat Tiszaújvárosról. Ezt már nem a Nemzeti Név építette fel, hanem valamelyik memóriaintézmény, pont a KSH, amelyik most Tiszaújvárosról ma aktuálisan ezt az adatsort mutatja meg. Ha most visszamegyek, természetesen el lehet ugrani a Wikipédiára, szeretjük, nem szeretjük, egy fontos kapcsolat, tehát akkor egy kattintással már ott vagyok a Wikipédián, és hát itt most nem fogom az összeset bemutatni, ezt szeretem, van egy magyar csapat, amelyik a településen címeit dolgozza föl, ezen az oldalon megint független már a nemzeti névtértől, a magyar települések címere olvashatók, aki többet akar tudni, azt itt megtudja, de egyetlen egy kattintással eljutott ide, mert ez a szolgáltatás már névtérkompatibilis. És a többi, tehát itt még akkor egy utolsót a választási adatokat megmutatom. Tiszaújváros, itt van az összes 90-től a szabad választások után az összes tiszaújvárosi nyertes, a Tiszaújvárosban elindult egyéni jelölt, és a választási adatai. És akkor ezt a cél az, hogy a nemzeti névtér segítségével minél több, ha lehet, akkor az összes kulturális szolgáltató, adatszolgáltató képessé válik arra, hogy egy ilyen kapcsolaton keresztül rögtön adatokat lehessen elérni. Hát ennyi volt a bemutató, nem mennyi időm van, mi szabad? 6? Hát ezt most bemutattam, ezt csak biztonságkedvéért tettem meg két képet. Erről beszélek most 5 percet, a hátralevő oldalakon tulajdonképpen szabadszövegesen magyarázom azt, hogy mire van szükség. Tehát ha látták, ha elfogadható az, amit én mondtam, hogy mi a igazi értelme és funkció a névtereknek, akkor az a kérdés, hogy ezt hogy kell építeni. És most én nem foglalkozom a nemzetközi névtérrel való kapcsolattal, fontos, de most egyelőre itt ma, a mi kultúránkban kell felépíteni a névtérrendszereket. És az nagyon fontos, hogy lássuk, hogy kétfajta rendszerre van szükség. Tehát a nemzeti névtérre az van ott felül, ami belső szegmentumokkal rabontható, és tulajdonképpen azok az intézmények, amelyek be akarnak kapcsolódni a kívánom szintjén minden kulturális szolgáltató, az tulajdonképpen egyes szerződési viszonyon keresztül valamilyen fajta kapcsolatot ki kell, hogy építsen a nemzeti névtérrel. És egy nagyon fontos tézis, nagyon erősen kell hangsúlyozni, akkor tud egy intézmény a saját maga adatrendszerével kapcsolódni a nemzeti névtérhez, ha önmagában már van egy lokális névtere. Amíg az nincs, addig nem tud kapcsolódni. Tehát minden intézménynek először meg kell oldani a saját maga adatrendszerének a normalizálását, névterek kialakítását. Ez egy nagyon nagy feladat. A most induló nemzeti névtér projektben szerintem ezeket központilag meg kellene finanszírozni, mert önmagában erre nem lesz soha, vagy kicsi erőforrása lesz az intézményeknek, hogy ezt a munkát elvégezzék. Viszont amíg ezt nem vízik el, addig nem lehet összekapcsolni a nemzeti névteret és a lokális névtereket egymással. És van még egy következő nagyon fontos feladat, ha már megvannak az intézményi névterek, itt amit alul látnak, itt most 3 példa van erre, akkor utána még van egy összehangolás, összerendelés, egy megfelelési feladat, amit a nemzeti névtér azonosítóit és a lokális névterek azonosítóit összerendeljük, és amikor ez megtörténik, akkor lehet majd azt a fajta interoperabilitást használni, amit a példában mutattam. Ez a legfontosabb üzenet, tulajdonképpen itt, mivel sok idő már nincs, itt le is állhatnék. A következő oldalakon tehát most definiálom azt, hogy egyrészt akkor a nemzeti névtérben milyen szegmenseket lehet elkülöníteni. Vannak tulajdonnévterek, személynévtér, testületi névtér, akár legkésőbb majd könyvnévtér, filmcímnévtér, tehát címnévterek is ide tartoznak. De érdemes ide bedefiniálni a köznévtereket, amit a könyvtári világnak a tezuruszok jelentenek. Azt érdemes általánosítani, ma már formális ontológiákról beszélnek a webvilágában, amelyek nem partikulárikat, hanem univerzálikat gyűjtenek össze és valós struktúrának. És érdemes ide betenni abba a felső rétegbe olyan adatszegmenseket, amelyek a névterek közötti kapcsolatokat jellemzik, például argontológiákat, kronológiákat, stb. Stb. És nagyon fontos, hogy jól lássuk azt, ezt írom le a szlájdban, és akkor a prezentációm írásos formájában ezt el lehet olvasni. Jól lássuk azt, hogy milyen fajta feladatokra van szükség, most ezt nincs időm, hogy ezt végigmondjam. Nagyon sok informatikai fejlesztést kell elvégezni, amit szerintem megint csak a központi büdzséből kellene megtámogatni, mert megint nem lesznek erre képesek önmaguk költségvetéséből a különböző memóriaintézmények. És egy nagyon fontos szlájdra visszamegyek, szükség van folyamatos szerkesztőségre, illetve szerkesztőségi rendszerekre, mert a nemzeti névteret is valakiknek karban kell tartani, és a lokális névtereket is karban kell tartani, és ezek között ki kell alakítani valamilyen működő kollaborációt. És az utolsó szlájdra szeretnék elmenni, nagyon fontos felismertetni a minket finanszírozókkal, tehát a politikával, a kultúrpolitikával, intézményfenntartókkal, hogy ez a fajta munka nem állhat le egy egyszeri fejlesztés után. A nemzeti névtereknek és egyébként minden más kulturális adatbázisnak a fenntartása az egy folyamatos finanszírozást követel meg, és ehhez hivatkozom meg ezt az oldalt, amit tulajdonképpen az informatikai feladatokról és a szoftverfejlesztésről szól, de itt is teljesen találónak érzem. Amióta az informatikát műveljük, azóta egy téves paradigma mentén művelik a mérnökök, az informatikusok, aminek a közütemi dolgozók isszák meg leginkább, vagy a kulturális fogyasztók isszák meg leginkább a levét. Tudnélik, itt ahogy látják a címben, a felhőkarcoló metaforában állnak az informatikusok, a mérnökök hozzá, azzal szemben, ami sokak szerint, én szerintem is, az igazán működőképes metafora, ez a kertépítés metafora lenne. Úgy kell felfogni az általunk karbantartott, épített kulturális adatbázis rendszereket, hogy ezek nem felhőkarcolóként működnek, amelyeket egyszer felhúzunk, aztán 100 évig ott élnek magukban, hanem kertként kell művelni ezeket, naponta kell egyrészt folyamatosan gondozni, nyesegetni, új növények jönnek létre, a régeket ki kell dobni, el kell vágni, tehát egy folyamatos finanszírozási kényszert kell a finanszírozók nyakába rakni, és ezzel szeretném bezárni. Köszönöm szépen!